Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endre kommandírozása mellett.
Illetve Mihálovics András kommandírozása mellett.
Mindazoknak, akik ráébredtek és voltak számosan ilyenek, a 0636 98 0 98 0 SMS, WhatsApp és Viber számunkon keresztül, hogy én összekevertem Zágrábot és Belgrádot, azoknak köszönöm szépen az észrevételt, és ha én úgy megyek Splitbe, hogy Belgrádon keresztül, akkor mi van?
Mert ott van a töltő.
Ugye? Tudom, igen, tehát ez számos és ehhez hasonló észrevétel jött, úgyhogy nem tudom, mit várnak a hallgatók, köszönöm a pontosítást, majd Endre, vagy a hétvégén majd a Florália Fesztiválon megvernek azok,
sokan,
akiknek ezt engedem azért, amit én most elkövettem a hallgató közönség tájékoztatásának örvén, érted?
Sokan írtak nekünk üzenetet, akár Messengeren, akár pedig Viberen, WhatsAppon, SMS-ben a devizahitelezéssel kapcsolatban. Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy nem az árfolyam kockázat mellőzéséről van most szó, amiről nagyon sokat beszéltünk már most is, korábban is, amiről nagyon sokan vitatkoztak, és amiről voltak különböző perek, hogy az árfolyam kockázatot ismerték-e a devizahitelt felvevők, és hogy tisztában voltak-e vele, hogy mi történik, akár jen, svájci frank, akár euró tekintetében, hanem arról van szó most az Európai Bíróság döntése értelmében, hogy a vételi és eladási árfolyamok, amiket a bankok foganatosítottak, illetve a későbbi Magyar Nemzeti Banki döntés, hogy az MNB deviza közép árfolyamon számolják el, hogy ez az, ami nem megfelelő, és emiatt van probléma. Tehát nem az árfolyam kockázat és az annak tudatosításáról van szó, az egy korábbi problémája volt ennek. Hogy ennek mi lesz a végkimenetele ennek az ügynek, azt még nem tudjuk, úgyhogy további fejlemények várhatók ebben az ügyben is.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
És arról fogunk beszélgetni, hogy egyszerre optimisták, de aggódnak is, és izgatottak is a magyarok, hogyha mesterséges intelligenciáról vagy AI-ról van szó, hiszen van egy kiváló kutatás, a KPMG 47 országban összesen 48 ezer irodai dolgozó megkérdezésével végezte el ezt a KPMG Trust Attitudes and Use of Artificial Intelligence, tehát bizalom, attitűdök és mesterséges intelligencia használat című kutatását a Melbourne Egyetemmel közösen, és egyébként itt Magyarországon pedig most publikálta ezt a KPMG, és ez ad apropót a beszélgetésnek. Itt is van a KPMG Consulting üzletág társvezetője, Kórász Tamás velünk a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
Hát ez
jó,
izgalmas.
Most már az, hogy használjuk, vagy ne használjuk, azon lendüljünk túl.
Túl vagyunk.
Mert hogy már ezen túl vagyunk, használjuk. Na de hogyan befolyásolja a mindennapjainkat a mesterséges intelligencia használata? Ezt talán még nem boncolgatták, mert itt is volt egy jelentős félelem az, hogy majd akkor elveszi a munkáját az embereknek, de talán már rájöttek, hogy ez csak könnyebbé teszi. Vagy lehet, hogy én tévedek.
Egyébként érdekes volt a kutatásunk olyan szempontból, hogy az embereknek azért körülbelül 40%-a úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán veszélybe kerül a munkájuk, mert részben akár a kulcs területeken vesz át tőlük feladatokat, és így akár nélkülözhetővé is válnak a munkahelyen, vagy részben, vagy egészben. Azért az a szerencse, hogy azért a felmérésben körülbelül az emberek 30% azért azt gondolja, hogy nem kellettől megijedni nagyon, hiszen az AI új munkahelyeket is tud teremteni, úgyhogy én is inkább ez utóbbi csapatba tartozom, akik azt gondolják, hogy nyilván bizonyos feladatok, munkakörök megszűnnek, bizonyos munkakörök könnyebbé válnak, viszont keletkeznek új lehetőségek, uh-huh. új feladatok.
Jó, milyen lehetőségeket kínál a mesterséges intelligencia felmérés szerint? Hogyan változtat az életünkön, a munkánkon?
Ugye alapvetően a munkára koncentrált ez a felmérés, ott alapvetően segít abba, hogy a repetitív munkákat teljesen átvegye a mesterséges intelligencia, tehát látjuk azt, hogy akár egy ügyfélszolgálaton, egy könyvelésben, egy banki csalás megelőzésben már milyen komoly eredményeket értünk el az AI használatával, és így rengeteg munkakörben ez valóban nagy segítség. A másik, hogy nagyon sok információt fel tudunk dolgozni az AI segítségével, tehát ha bármilyen szakmai piaci információra van szükségünk, akkor csak egyszerűen megkérdezzük ezeket az alkalmazásokat, ami generatív AI alapúak, és tulajdonképpen erre nagyon gyorsan, és néhány hallucinációt leszámítva jó válaszokat kapunk. A harmadik terület, ami szerintem nagyon jó, hogy vannak ezek az AI asszisztensek, amik segítenek nekünk úgy eligazodni az irodai munkába, ha meg kell csinálni egy Excel, de nem tudjuk, akkor egyszerűen ezek megcsinálják helyettünk, amik szintén a napi munkát rengeteg irodai dolgozónál
megkönnyíti. Hát ez tök jó, akkor mitől félünk?
Hát félünk attól, hogy amit eddig mi csináltunk, meg mi néztünk utána a főnökünk, hogy akkor...
Eddig 8 órákig Excel-lel zsonglőrködtél, te most mit csinálsz?
Mit fogsz igen csinálni, és ennek kell megtalálni a helyét.
Hát ugye igen, és ez az, ami miatt talán, tehát az ismeretlentől való félelem jelentkezik ezekben szerintem. Aki elkezdett használni ilyen eszközt, az rájöhetett, hogy zseniális abban, hogy az embernek nem egy mankó, hanem egy olyan új dimenzió, hogy tényleg kutatásokban, keresésben, bármilyen összeállításban olyan szintű gyorsaságot és egyébként precizitást is mutat, mert nem egy eszközről van szó, hanem sokról, és nagyon-nagyon jól ki lehet ezeket használni. Persze vannak rosszak is, amit a hallucinációt mint ami egyébként munka a munkaerőpiacon a produktivitást nagyban növeli. Tehát, hogy igazából szerintem az ismeretlenség a probléma, hogy attól félnek.
Az ismeretlenségtől nyilván félnek, a kutatás szerint azért a fiatalabb generáció ettől azért már jóval kevésbé uh-huh. fél, ők ugye ebben nőnek fel, és ők ezt natívan használják. Nyilván ez a közép és idősebb generáció az, akinél a tudatosabb használat lassabban indul meg, de hát ugye nem tudatosan ők is használják, hiszen rámennek egy streamingre, vagy pedig ott egyből ugye a filmeket mesterséges intelligencia ajánlja, vagy üzeneteket küldenek ott, és a lehetséges válaszokat mesterséges intelligencia adja föl, tehát igazából mindenki használja.
Sőt, a keresés is ugye teljesen átalakul, az egyszerű keresés is most már, tehát egy keresőmotor, vagy egy chat keresés, az ugye most már beépülnek ezek az új funkciók.
Igen, de hogyha valaki tényleg kipróbálja egy ügyfélszolgálaton, egy helpdesken, egy ajánlatkészítés során, hogy ez mennyire jó, hogy az AI megcsinálja, előkészíti nekünk az anyagunkat, a válaszainkat, akkor egyre nő benne a bizalom, hogy igenis ez jó eszköz és érdemes használni.
Akik azt mondták, hogy ez egy klassz technológia, imádjuk, szeretjük, még nem elég, azok mire hivatkoztak, milyen előnyökre?
Alapvetően arra, hogy az unalmas napi munkától megkíméli őket, szerintem ez a repetitív feladatoknak a nyilván szabadul fel idejük olyan dolgokra, amikre eddig nem volt. Alapvetően igazából ezek voltak a fő előnyök, hogy gyorsabb munka, hatékonyabb munka, pontosabb eredmények.
Mégis vannak ugye kockázatok, hogyha túllépünk ezen az extázison, ami a technológiával kapcsolatban időnként elborít munkaadókat és munkavállalókat egyaránt. Milyen hibák és milyen kockázatok vannak, amikre azért nem árt figyelni? Mert oké, hogy én megkérdezem, hogy a német páncélos parancsnokok milyen teljesítménnyel és veszteségekkel végezték a munkájukat a második világháborúban, azt ha az jó válasz vagy nem, az teljesen mindegy, de hogyha mondjuk én egy céges döntést alapozok, egy mesterséges intelligencia tanulmányra, ami hibás, és ezt mondjuk nem szúrom ki, az például egy ilyen komoly kockázatnak tűnik.
nekem a kutatásban talán ez tetszett a legjobban, bár ez olyan, mint mikor a háziorvos megkérdezi tőlünk, hogy hát iszik uram, hát igen, alkalmanként. Itt is ugye önbevallással.
Mindenki ezt válaszolja.
Igen, igen. Aztán ki mit ért alatta, az már egy másik kérdés. Itt is megkérdeztük, hogy ők milyen kockázatokat, vagy esetleg milyen hibákat követtek el az AI használata során, és azért itt nagyon elgondolkodható eredményt hozott a kutatás, hogy körülbelül azért az emberek 40%-a elkövetett olyanokat már, hogy feltöltött céges érzékeny adatokat ezekbe az eszközökbe a kérdésében, ami ugye elég veszélyes adatszivárgásokat okoz, vagy letagadták, hogy ezt mesterséges intelligenciával csinálták a főnökeik előtt. Úgyhogy sok ilyen, mondjuk így, hogy határterület van, amit még egyrészt vállalatokon belül komolyabban kellene szabályozni, komolyabban kellene edukálni a kollégákat, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad, és mivel mekkora károkat okozhatnak.
Oké, akkor ha már a szabályozás szóba került, akkor mennyire indokolt az AI szabályozás, akár nemzetközi szinten, a felmérés szerint mennyire tartják a munkavállalók indokoltnak, hogy akkor most ez legyen egy világ AI szabvány, vagy mennyire tartják akár csak helyi szinten indokoltnak egy ilyen szabályozásnak a meglétét?
Érdekes módon az emberek nagyobb része, kb. 70%-a szeretné, hogy az AI ugye szabályozott legyen, ebbe azért a világ különböző szabályozottsági szinten áll. Az Európai Unió egyértelműen ebben élharcos, meg is született Európában ez a AI Act, ami nagyon sok mindent szabályoz a mesterséges intelligencia használata körül. Nyilván azért még nagyon sokat kell tenni, hogy ezeket az emberek, vállalatvezetők megismerjék és alkalmazzák, de nyilvánvalóan mindenki látja, hogy valamilyen fajta szabályozásra szükség van, hiszen majd annyira beleépül a mesterséges intelligencia mindennapunkba, hogy már saját hangunkra, saját videónkra nem fogunk ráismerni, mert azt is AI készíti el. A főnökünket nem fogjuk felismerni a telefonban. Tehát itt nagyon sok izgalmas dolog lesz, amit nyilvánvalóan kezelni kell.
Hogyan lehet javítani a bizalmat? Hogyan lehet javítani a hozzáértést? Akár céges szinten, akár felhasználói szinten?
Én úgy gondolom, hogy a legtöbbet egyébként vállalati belső képzésekkel lehet ezen javítani. Nagyon sok vállalatnál egyébként végig is nézik a folyamatokat, csinálunk is ilyen projekteket, hogy akkor látszódjon, hogy mi az, amit eddig mesterséges intelligencia nélkül csináltak, most már lehetne AI-jal támogatottan csinálni, és egyébként, hogyha a vállalatok egymásnak is bemutatnak jó gyakorlatokat, akkor szerintem ez is növeli a bizalmat, hogy igen, nálunk is ezt már AI-jal lehet csinálni, akkor ti is nyugodtan megpróbálhatjátok.
Igen, tehát egy másodpercre visszaid a kockázatokra, hogy talán az a legfontosabb, ugye, hogy a jogosultság kezelés az itt is meglegyen. Egyáltalán mihez fér hozzá maga az eszköz? Tehát az, hogy fel lehet tölteni bele bármilyen céges dokumentációt, ugye, és egyáltalán milyen eszközt használunk? Az egy ilyen nyilvánosan elérhető eszköz, amit majd én feltanítok a jó kis céges adatainkkal, mert azt kérdezi a kedves hallgató is, hogy kérdezzük meg az alanyt, hogy ők az irodában használnak-e AI-t. Tehát ugye van egy ilyen félsz a know-how-nak a megőrzése, meg a vállalati szabványok megőrzésére.
Igen, tehát ugye vannak nyilvánosan elérhető eszközök, ugye ezt általában a vállalatokban sem tiltják le technikailag ezeknek a használatát, és egyébként a munkavállalók nagy része, 70-80%-a ezt már ezeket használja a mindennapjaiba, független attól, hogy egyébként ezt a céges szabályozás engedi, vagy nem engedi. És egyébként ezen kívül léteznek olyan eszközök, mi is foglalkozunk ilyesmivel, ami kifejezetten a vállalaton belüli adatvagyonra épül, csak a vállalaton belül használható, és csak a vállalaton belüli adatokra, és egyébként ez rendkívül fontossá válik, hiszen ott vannak benne a kutatási eredményeink, az ajánlataink, a szerződéseink, az ügyféltörténetünk, amiket nem szeretnénk egyáltalán megosztani semmilyen publikus eszközzel, és igenis erre egyre több vállalat vezet be belső megoldásokat.
Igen, de azért fontos. Mégiscsak szükség van az AI fejtanítására, hogyha azt mondom, hogy én ennek az előnyeit akarom élvezni, akkor a cégen belül, akkor muszáj a céges adatok, hiszen akkor lesz releváns, akkor kell egy saját céges belső AI.
Hát akkor tud egy jó szerződést írni, vagy akkor tud valamit úgy kialakítani.
Igen, tehát vannak ilyen eszközök, amelyek a vállalat, csak a vállalaton belüli adatokon tanítottak, vagy pedig már korábban feltanított eszközök, de más nem férhet hozzá.
És hogy lehet lezárni ezt az egész? Ennek megvan a technikája, ennek hogy eddig van, és ne tovább?
Igen.
Mm-hmm. És ne kommunikáljál a külvilággal.
Igen.
Egy másik cég AI-jával, ugye?
Igen. És a vállalatok erre azért nagyon sok lépést is tesznek, hogy ez így is maradjon.
Oké, elérhető a kutatás?
Elérhető, igen, a honlapunkon is elérhető.
Nagyon érdekes, hát köszönjük oldalán. Szépen. Nagyon nagy merítés, hát a globális szinten is ugye kiderülnek nyilván a különbségek.
Ezért foglalkoztunk vele, mert 47 országban 48 ezer irodai dolgozó vett gorcsa rá. Ritka az ekkora mintájú kutatás, ezért lehet releváns azok a megállapítások, amelyekről most szó esett.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk a fontos pontjait ennek a kutatásnak. Kórász Tamás volt itt, tehát a KPMG vagy KPMG Consulting üzletág társvezetője erről a globális AI kutatásról. Bizalom, attitűdök és AI használat, ez tehát a címe ennek a kutatásnak.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Érdekes módon egy ilyen ausztrál reggel sikeredett ma, mert nagyon sok ausztrál zenekar volt, így lesz a következővel is, a Steel Syndicate, ez egy brisbane-i 8 tagú zenekar, erősen a fúvós szekcióra alapoznak is, old school, funkkal, reggivel, ska-val és indie rockkal, vagy ezeknek a keverékével foglalkoznak, ezt játsszák, most következik a funky trombone tőlük.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Köszönöm Búró Szilárdnak, hogy elrontotta a tegnap estémet, ugyanis film élményekre vágytam, és szembe jött velem közösségi média posztja, a Fekete Pont című filmem. Na mondom, ha Búró Szilárd is, akkor én is. Bár neked tette volna ilyesmit.
Én beadom a Buró Szilárdot, mert hogy ő védje meg magát pénzügyi innovációs vezetőként, hogy nem így járt el Mihálovics Andrással szemben.
Sziasztok!
Szia! Neked.
Nem tetszett a film?
Hát ez olyan, mint amikor pofára esik az ember a biciklivel, és megkérdezik, hogy fáj, csak ha nevetek. Tehát, hogy valamilyen hatással volt benne, egészen, nekem nyomasztó volt, főleg tudva, hogy a gyerekeim egy ilyen rendszerben élnek, és boldogulnak nap, mint nap, szóval ajánljuk.
Én nem azt írtam, hogy egy vidám,
nem.
annak, aki megnézi ezt a filmet, hanem hogy egy látlelet a mai magyar valóságról.
Azt hittem, lesznek benne diák csíniek, meg számháború, meg mint a mókus fennafán, de hát a magyar rögvalóságot köszönt vissza ebbe a filmbe, úgyhogy ajánljuk közösen, legyen másnak is szép estéje általa.
No. Igen, lehet, hogy inkább egy szombat délelőtre javasolt.
Igen, amikor még vissza tud feküdni az ember, vagy valami kedélyjavítást még bele tud vinni utána. Na mindegy, de nem is ezért gyűltünk egybe, hanem hogy a budapesti értéktőzsdén zajló folyamatokat vizslassuk általad. Mi történik a börzén?
Alapvetően pozitív a hangulat, ugye a tegnapi Fed döntés, illetve az azt követő kommentár is már úgy tűnt, hogy pozitív irányba löki a tőzsdéket, és ez ma reggel egyértelműen folytatódik Európában is. Ha nézem itt a nagyobb indexeket Európa szerte, mindenhol emelkedés van, van ahol 0,5% fölött, van ahol kicsit alatta, de alapvetően kellemes mértékű emelkedés, és igaz ez a budapesti értéktőzsdére is, ahol most éppen 0,4%-os a plusz, ez 93.186 pontos BUX index értéket jelent, és gyakorlatilag a blue chip-ek is kivétel nélkül jól teljesítenek. Ugye a Magyar Telekomnál most volt az osztalékszelvényvágás, tehát látszatra úgy néz ki, mintha 4,4%-ot esne, de valójában ha a 100 forintos osztalékot nézem, akkor magasabban van, mint a tegnapi záróérték, mínusz 100 forint, tehát ennek is köszönhető, hogy az index is szépen teljesít. Az OTP egyébként 0,3%-os emelkedést mutat, volt 26.680 forinton, mire kimondtam már 700, a MOL 0,4%-kal feljebb 2.998 forinton, és a Richter is közel 0,5%-os emelkedésben 10.870 forinton volt az utolsó kötés, úgyhogy alapvetően elmondhatjuk, hogy jó a hangulat, és futhatunk neki az újabb történelmi rekordoknak itt a hét vége felé.
Majd elrontják! Majd elrontják!
Legyen így! Mi történt az euró-dollár keresztel Fed döntést és kommentet követően?
Alapvetően dollár erősödést hozott most ez a Fed döntés, ugye arra számítanak, hogy egyelőre nem fog csökkenteni a Fed kamatot, és ez alapvetően jót tett a dollárnak. 1.12.87 most az euró-dollár, ez ugye azért jelentős erősödés jelent az 1.14 körüli szintekhez, amit itt a hét elején mutatott a kereszt, és egyébként érdekesség, hogy a forint valahogy nagyon minimális mértékben reagál most ezekre a dollár mozgásokra, ugye 404.60-nál vagyunk most, ami egy pici gyengülés jelent itt a ma reggel folyamán, de ez talán inkább a magyar ipari termelés adatnak köszönhető, ami ugye ismét egy kis csalódást okozott, különösen ha mellé tesszük a német ipari termelés emelkedését, akkor azért nem szép a látvány, de még mindig azt mondom, hogy stabil a forint, szűksávban mozog itt most már napok óta, és egyelőre nem látni iránymozgást benne, inkább oldalazás jellemzi itt az euróforintot.
Jól van, hát az euróforintot ez jellemzi, az, hogy mit csinálunk azokkal a bírókkal, akik rosszul döntenek egy Barca meccsen, azt meg majd megbeszéljük adáson kívül. Úgyhogy, na mindegy.
Van, egész családommal mindegy. Ültem, és együtt sírtunk.
Dobok.
Szomorú kett volt.
Figyelj, azért biztos, hogy jó, félretéve bazi jó meccs volt azon túl, ezen túl bazi jó meccs volt, mondjuk a műsorvezető is elfáradt egy kicsit, de nem baj, a 7-6 az bejött neki, amit a Liverpool kieséssel kapcsolatban mondott, de mindegy, ezt is hagyjuk, ilyen ez a pop szakma. Szilárd, akkor keresünk valami mást, amit nézhetünk, és amiben van még öröm, mit szólsz hozzá? Mit szólnál egy jó kis liga győzelemhez?
Abszolút, ugye? Bajnokság.
Helyes, hajtsunk erre. Oké. Akkor további jó munkát neked.
Köszönöm, szép napot mindenkinek.
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk, elmondta, hogy a Budapesti Értéktőzsdén mi történt.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ha ki kéne találnod, hogy ez a következő zene milyen évből származik, akkor biztos, hogy nem azt mondanád, hogy 2025-ből, hanem inkább azt, hogy a 60-as évekbeli soul funk hangzást hozzák be. A Thames, vagy a Temze deltájáról érkeztek ezek a srácok, Essex, és az a nevük, hogy The Milk. 2012-ben jelent meg az első lemezük, akkor a BBC beválogatta őket utána Album of the Year kategóriában az akkori lemezt, ami utána jelent meg aztán 2020-ban, és most 2025-ben új lemezzel jelentkeztek. Figyeld csak meg, hogy mit tudnak ezek a srácok Essexből.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Egy tök izgalmas hírt lehetett olvasni, mégpedig azt, hogy a rostkenyér 10 év alatt hogy változtatta meg a dánoknak az étrendjét, étkezését, és így táplálkozását, és így az egészségét is. Tehát a GDP termelés szempontjából sem elhanyagolható dolog. A Telexen lehetett olvasni, ez egy közös cikk volt, a Gastro és az Ace Combine rovat közös cikk, ami arról szólt, hogy alapítottak egy csoportot, egy igazi alulról jövő kezdeményezés volt, amelyhez nem csak egészségügyi szervezetek később, de a kormány, pékek, szupermarketek és egyéb élelmiszeripari vállalatok is csatlakoztak. Ez az összefogás, figyelj András, 10 év alatt, most gondolj bele, mióta csináljuk ezt a műsort, és vannak témák, amik visszatérnek, és nincs változás.
Például, hogy az őz nem a kicsi szarvas,
ja,
ugye?
Például. például, vagy a szájhigiénia kérdése, vagy az, hogy nem tudunk szelektíven normálisan hulladékot szelektálni, ilyesmi. Na most képzeld, összefogtak ugye a szupermarketek, élelmiszeripari vállalatok 10 év alatt eredményessé vált az egész összefogás, annyira, hogy 2008-ban egy átlagos dán napi 36 g teljes kiörlési gabonát fogyasztott, 2019-re 82 g-ra nőtt ez, ami az európai országok között a legmagasabb.
És, tudod, hogy nekem mezőgazdászként vannak fenntartásaim a teljes kiörlési gabonával?
Elhiszem, az aktuális ajánlások szerint a napi gabona bevitelünk nagy részének teljes kiörlésűnek kellene lennie, de a legtöbb országban ez a 20%-ot sem éri el.
Mert hogy ugye, hogy a makhéj, ugye a teljes kiörlése az az, hogy mindent bedarálnak, nem hántolják le.
Tehát nem extra technológia, nem adalék.
De annak biónak is kell lenni, mert a makhéjba feldúsulnak a méreganyagok, tehát hogy lehet, hogy többet veszítünk a réve, mint amennyit elvesztünk a vámon, és akkor most ez egy szándékos képzavar volt.
Ez szerintem abban az egész összefogásban az a lényeg, hogy gyakorlatilag átment az egész ellátási láncon, a termelőktől kezdve, akik részt vesznek a gyártásban, a kereskedelemben, a fogyasztók kiszolgálásáig, és a fogyasztók lényegében azzal találkoztak, hogy egyre több pék kezdett teljes kiörlésű gabonával kísérletezni, és így már a fehér kenyerekbe is gyakran került több százalék belőle, mint korábban.
Egyébként én valahol olvastam azt, hogy ha valamennyi százalékkal felütöd a finom lisztet teljes kiörlésűvel, nem is veszed észre.
Egyrészt, meg jobb minőségű lesz.
Igen.
Na mindegy, szóval, hogy bazi érdekes cikk, és azért is hoztam ide, mert a cikk szerzője Ács Bori, akivel egyébként most beszélgettem, ő a Telex újságírója, a Gasztro rovat vezető, nemrég egy szakácskönyve is megjelent, amiben
imádom
az elfelejtett...
Ács Bori munkásságát, gyakorta követem a cikkeit.
Azért hívtam meg, hogy beszélgessek vele a szakácskönyvéről, a magyar konyháról, meg a jelen gasztro helyzetről is, úgyhogy van egy kis bejátszás, ami ennek a beharangozó, ennek a beszélgetésnek, hallgassuk meg.
Úristen, ki nem mond nekem azt, hogy újra gondolás, mert kiugrom az ablakon, mert hogy már senki nem akar valójában újra gondolni, hanem azt képzeljük, vagy azt gondoljuk, hogy inkább meg kéne érteni, hogy mi a lényege, és azt kellene reprezentálni a tányérokon.
Igen, ez szerintem tök jó, és lehet, hogy ezzel azt a szakadékot, amiről beszéltünk, ami a fine dining és a top bistrók között, illetve a lakosságnak a elképzelései, meg lehetőségei között van, és ott átunk, lehet szűkíteni. Tehát ez valószínűleg így lehet felhúzni a dolgot, hogy az ember otthon tanulja meg egyrészt az alapanyagokat, megfőzni, igényesnek lenni, stb., és akkor azt viszi magával, és úgy megy étterembe is.
Hát pontosan, tehát erről van szó, hogy akkor ugye nagyon sokat szídja a pont ez a nagy gasztroforradalom, a magyar ízlést, meg a magyar gasztrokultúrát, de csak akkor fog ez fejlődni, hogyha az emberek otthon is elkezdenek nagyobb minőségigénnyel főzni, és nagyobb alapanyag minőséget kifejleszteni magukban, megérteni, hogy egy káposzta hogyan lehet teljesen íztelen, és hogyan lehet igazán nagyon finom, és hogyan lehet jobban elkészíteni, ha mondjuk először életükben megsütik, és akkor úristen, rájöttem, hogy ez sokkal finomabb így, mint amikor pépé főzték a menzán, és aztán elmegy az étterembe, és rájön, hogy akkor ezért érdemes fizetnem egy kicsit többet, hogy ez jobb legyen és izgalmasabb legyen. Az más kérdés, hogy egyre kevésbé van pénzünk étterembe menni, és ehhez képest itthon egyre durvábban pont ez a nagyon magas gasztronómia kezd el népszerűsödni, vagy valamiért ezek az éttermek nyílnak tömegével, ami egyfelől persze kulturálisan egy nagyon nagy fejlődés, és én ennek nagyon örülök. Másfelől viszont pont ezek az alapok viszont teljesen hiányoznak, és ha elmész Olaszországba, vagy a Mediterrániumba, bárhova, de akár Franciaországba, akkor azt látod, hogy sokkal több olyan kis vendéglő van, ahol 4-5 fogás van, mind a 4-5 fogás ilyen nem széthabozott csimbum cirkusz, hanem jól elkészített steak, egy jól elkészített leves, ami itthon lehetne egy jó gulyás, egy jó rántott hús, vagy mit tudom én, egy nagyon jó főzelék, ennyi, kb. Erre lenne szükség, egy jó túrógombócsal a végén, de ezeket mind technikásan és jó alapanyagokból kell elkészíteni ahhoz, hogy jó legyen, és valamiért nálunk az van, hogy kialakult ebből egy nagyon-nagyon alsó, teljesen kifőzdés, megehető, meg bizonyos nosztalgikus dolgok miatt még jól is eső
szín. Hát meg esetleg egy dolog nagyon jó ott, és azért igen, oda megy az ember, mert az tényleg jó, de a többi az tényleg felejtős, és sajnos viszont ezek viszik így a...
Igen, vagy a hiper újra gondolt, uh-huh, és akkor szifonból nyomják rá a tejfölhabot, és akkor az 10 000 forinttán nyerunként, uh-huh, amit meg nem tud senki, tényleg, tehát hogy nagyon-nagyon kevesen tudnak szerintem megfizetni.
Teljes beszélgetés Ács Borival, a Telex újságírójával, a Gasztro rovat vezetőjével, majd vasárnap reggel a Borravaló Gasztrokultúra magazinban 9-kor tehát, és egyébként ajánlom ezt a cikket, meg átgondolni azt, hogy lehetne esetleg ilyen összefogást csinálni, mint a dánoknál, hogy egy kicsit változtassuk meg a rost bevitelünket.
De mit változtatná, vagy melyik elemét a magyar
az például egyébként, hogy milyen, hát azt például, hogy a kenyerek milyen állapotban vannak, tehát a mindenki számára, nagy tömegek számára mert elérhető kenyér, az mi az? Tehát, hogy miért van benne 80 adalék, meg alapanyag, meg minden. Ugye persze azért, mert rossz a gabona. Hát nem, meg azért, mert rossz minőségű a gabona, és nem tudják megcsinálni. Ez az egy óriási probléma, amit elmondanak vállalkozások.
A gabona az azért rossz minőségű, mert ugye a nagy termés hozamra lőnek a gazdák, mert abból lehet pénzt keresni, és behozták azokat a fajtákat, amelyek nagy hozamúak, de
meg azt mondják, hogy a jó minőségűt azt exportra szállják.
A jó minőségűt meg export.
Na hát ilyesmi. Tehát ezért változtatni kéne, mert ugye nyilván nem fog mindenki különböző kézműves pékségekbe menni, mert nem tudja megfizetni. Ugye erről is volt szó itt az előző beszélgetésben.
Képzeld el, hogy én már most bárkit is érdekelne, ez én már tényleg csak ilyen helyeken veszem. Nem olcsó.
Hát nem lehet összehasonlítani.
De teljesen más igen, termékekről van szó. Nem olcsó, viszont sokkal tartósabb például, és mondjuk pirítósnak meg lehet tenni még egy hét után
persze
is ezeket.
De meg tudod csinálni magadnak is. Ezzel is sokan foglalkoznak.
Is gondolkodom.
Csak ugye nagyon sok idő, meg a tervezés, meg tartsd életben a kovászodat, és a többi, és a többi. Persze vannak nagyon jók, nagyon jó pékségek vannak. Nem erről beszélünk, hogy nincsenek, hanem arról, hogy egy ilyen unblock, egy összefogás kéne, hogy megváltoztassa azt, hogy milyen a táplálkozási szokása.
Én be akarok iratkozni egy ilyen kenyérsütő tanfolyamra, valamelyik neves pékhez, és akkor
majd
alaposan dokumentált. Jó?
Összekötlek.
Okay.
Van, megvan.
Nekem
kis
is
saját kovászkát is nevelgethetsz, úgyhogy ez például egy fontos dolog, de nem csak a kenyerekről.
Szeretném az unokáimra is ráhagyni a kovászt, mert azt is hallottam, hogy régen az eladó jányjal együtt az anyuka adott egy kis kovászt, és ő is az anyjától kapta, és uh-huh, az is anyjától, és ez így végigment, és hogy több száz éves kovászokkal dolgoztak.
Na jó, tehát akkor ez volt a témánk ebben a magazinban.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Hála a magasságosnak lecsergett a mai műsor, mert hogy hát önkritikát kell gyakorolnom.
Miért?
Szerencsére a hallgató megírta, hogy mi módon tegyem ezt.
Mi módon?
Szinte elviselhetetlen hallgatni úgy a műsort, hogy Mihálovics úr nem tiszteli műsorvezetőtársát, semmibe veszi annak monológiát, pár mondat alatt 7-8-szor félbeszakítja őt, és beleerőszakolja a sokszor semmit mondó megjegyzését. Kérem, Mihálovics úr, legyen tekintettel a kollégáira.
Nem.
Aláírás Ács Gábor.
Meg kell, hogy védjem Mihálovics urat. Nagyon régóta vezetünk együtt műsort. Sokszor van az, amikor én csinálom ugyanezt vele az ő fontos témáiba. Ez egy ilyen kis incselkedés is. Néha lehet,
nagyon
hogy nem szórakoztató, ezért ekkor elnézést kérek.
Egy úr vagy, tényleg.
Engem szórakoztat egyébként, úgyhogy tök jó volt veled műsort vezetni. Holnap már teljesen más lesz itt a felállása műsorban. Úgyhogy...
Mert a Gede nem tűr ellentmondást, és holnap vele leszek. Tartsatok továbbra is velünk, így vagy úgy, de mikrobiomunkat tartsuk karban, akár kovászolt kenyérrel, akár malmi minőségű búzával, akár kaukázusi kefirrel, hadd ne én adjak tippeket, de a legfontosabb
a
minden
mikrobiom
esetre, hogy fermentáljunk
az
valamit,
így van,
mert attól a mikrobiom, és ezen keresztül bármilyen hihetetlen összefüggés, a magyar gazdaság is fényre fog derülni.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.